ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 41. epizódja. A mai adásban egy hatalmas író legendáról, Ernest Hemingwayről beszélgetünk. Kevés embernek volt annyira izgalmas az élete, mint neki. Részt vett 2 világháborúban, elfogyasztott 4 feleséget, rengeteget utazott és közben írt. Irodalmi Nobel és Pulitzer díjas szerző, a 20. század talán egyik legrejtélyesebb alakja. Ma bebizonyítjuk, hogy a legismertebb művén, az Öreg halász és a tengeren túl is érdemes Hemingwayt olvasni. Aztán Bátyai Évi a Barátok közt színész árulja, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben 2 hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
Beaton Studio.
Afrikában vadászott, Kubában halat hajkorászott, Spanyolországban bikaviadalokra járt és részt vett 2 világháborúban, na meg közben elfogyasztott 4 feleséget. Talán a többség már tudja, hogy Ernest Hemingwayről beszélek, irodalmi Nobel és Pulitzer díjas írónkról, a 20. századi világirodalom egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legrejtélyesebb alakjáról, aki a mai adásunk témája. Páratlanul izgalmas és érdekes élettörténet van mögötte, és azt hiszem, hogy azért izgalmas Hemingway, mert a nevét mindenki ismeri, ugyanakkor mintha ellentmondás lenne, mert hogy olyan nagyon sok művét mégsem olvassuk. Erről is beszélgettünk, hogy ennek mi az oka, a folytatásban Kovács Krisztiánnal, az Ektopolis magazin főszerkesztőjével, akivel megint a lehetetlennel próbálkozunk meg, hiszen ahogy ezt tettük Stephen Kingnél is, most is egy egész életművet próbálunk 20 percben hallgatók elé tárni, sőt kiválasztani 3 legfontosabb művét egy irodalmi Nobel-díjas írónak. Szóval Krisztián, kezdjük ezzel, hogy te egyáltalán hogyan és miért lettél ekkora Hemingway rajongó, mert megint azért hívtalak meg téged, mint Stephen Kingnél, mert azt hiszem, hogy az országban te vagy az egyik legnagyobb Hemingway rajongó.
Én egy furcsa módon kerültem kapcsolatba Ernest Hemingway életművével. Nem tudom, hogy ki milyen olvasó, én az a típusú olvasó vagyok, akinek különböző korszakai vannak az olvasás terén. Sci-fi korszak, fantasy korszak, krimi korszak, beat korszak, postmodern korszak, klasszikus irodalom korszak, és volt valamikor 17-18 éves korom környékén egy háborús regények korszakom. És hát akkor jött James Jones, Joseph Heller, 22-es csapdája, Norman Mailer-től Mesternek is voltak, és tulajdonképpen engem Hemingway életművéből először egy cím fogott meg a könyvtárban válogatva, ez az Akiért a harang szól, amit tulajdonképpen azért vettem ki, mert megnéztem a borítószöveget, háborús tematika pont beleillik abba, amiről olvasni szeretnék, hazavittem a könyvet. Igazából nem a történet fogott meg, és ez Hemingway egyébként egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, mert Hemingwayről mindenképpen el kell mondani azt, hogy neki a stílusa volt az, ami magával ragadott engem például annak idején, és én azt gondolom, hogy nagy íróvá is többek közt az inkább a stílusa, mint az irodalmi motívumai vagy az irodalmi témái tették őt. Tehát tulajdonképpen nekem ez volt az első találkozásom vele, és a másik, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, és amikor belemerültem egy kicsit az életművébe, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy ez az ember tökéletesen önazonos azzal, amikről ő írt. És ez azért akár az ő kortársait figyelembe véve, mondjuk John Steinbeck-et, William Faulkner-t, Thornton Wilder-t sorolhatnánk most a jobbnál jobb amerikai írókat a 20. század első feléből, nem éreztem senki másnál azt, hogy olyannyira olyan az az ember, mint amiről ír, és ez nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus vonás volt. És még egy fontos szempont, hogy Hemingway soha nem volt az a típusú író, aki didaktikusan megpróbál kinyilatkoztatni valamit a műveiben. Tehát ő írt szerelemről, ő írt háborúról, ő írt keserűségről, csalódásokról, tragédiákról, viszont soha nem mondta azt, hogy ezt kinek hogy kéne megélnie, és én azt nagyon szerettem Hemingwaybe, hogy ő minden ilyentől tartózkodott, meghagyta az olvasónak azt, hogy ő gondolja, amit szeretne.
Ami miatt nekem borzasztóan izgalmas Hemingway, az, hogy hogy logikusnak tűnhet, bár nem minden író követi szerintem azt, hogy a saját életében megjelenő eseményeket írja meg. Gertrude Stein mondta neki, aki egyfajta mentora volt a 20-as években, hogy egy fotelből nem lesz legenda, és ahogy a felvezetőben mondtam is, a bika viadaloktól elkezdve a halászaton át a háborúkig gyakorlatilag mindent kipróbál, és ezeket írja meg. Szóval számomra nagyon izgalmas, hogy valaki ennyire tudatosan építette fel az írói imidzsét már a 20-as, 30-as években.
Ha már mindenképpen az Egyesült Államok irodalmánál maradunk, akkor a jelenlegi posztmodern írókra, tehát Philip Roth, Cormac McCarthy, Don DeLillo, mindannyiukra igaz, hogy 40-50 éves koruk környékén, vagy akár még később kezdtek el igazából az irodalommal komolyabban foglalkozni. Hemingway kivétel abból a tekintetből, hogy gyakorlatilag 15 éves kora óta írónak készült. És ez egy nagyon-nagyon tudatos építkezés az ő részéről, és egyébként nagyon jól megfigyelhető az, hogy milyen fázisokat járt be. Először újságíró volt, aztán novelista volt, és aztán lett nagy regényíró. Ő benne folyamatosan megvolt ez a fajta tudatosság, ő egész életében erre készült, és egyébként ugye jó, hogy említetted Gertrude Steint, mert abból a szempontból is fontos ő, hogy azt mondta Hemingwaynek, hogy nincs nagy író, nagy legenda nélkül. És ez annyira beívódott tulajdonképpen, azt gondolom, az ő gondolataiba, hogy a 20-as évek elejétől ő tudatosan építette a saját mítoszát, ami gyakorlatilag odáig fajult, hogy nagyjából 1932-33-ig mondjuk az első afrikai szafariáig lehet pontosan meghatározni tényszerűen az ő életét, és onnantól fogva nem különül egymástól élesen a legenda és a valóság. Salvador Dalira szokták mondani, hogy ő volt a világ első celebje, hát ha ő celeb volt, akkor szerintem Hemingway is celeb volt, mert számtalan olyan interjú született vele, ahol érződik, hogy ő ezt azért marhára élvezi. Azért mindig nagyon-nagyon közel volt a halálhoz, és tulajdonképpen a halál vált ezáltal az ő művészetének az egyik központi motívumává, de Búcsú fegyverektől például rögtön megjeleníti azt a három motívumot, ami neki az egész életművén végigvonul, ez a helytállás, a szerelem és a halál.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy akkor mi ez a három mű, amit kiválasztottunk, három fő mű idézőjelben, és tényleg nagyon szubjektíven, amit mi eldöntöttünk itt a beszélgetés előtt. Kicsit beszéljünk arról a problematikáról, amit felvetettem az elején, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, hogy mi az oka annak, hogy tényleg nagyon sokat hallunk róla. Én szerintem alig van ember, aki nem tudja, hogy ki az a Hemingway, nem hallotta volna a nevét, viszont szerintem nagyon kevesen vagyunk, akik az öreg halász és a tengeren kívül bármit is olvastunk tőle. Ennek a kötelező irodalmak az oka, vagy nehezebb a stílusa, vagy nagyon fiús, mert ugye mondtad a felvezetőben, hogy háborús regények, és igen, lehet, hogy például én is azért nem olvastam sokáig Hemingwayt, mert mondjuk így nőként a háború, mint téma nem feltétlen az, amit mondjuk a 20-as éveimben kerestem.
Ez nagyon furcsa egyébként, amit mondasz, hogy nagyon furcsa kettősség van benne, mert nem olyan régen csináltak egy felmérést az Egyesült Államokban, ahol pedig az jött ki, hogy Hemingwayt sokkal inkább nők olvassák, mint férfiak. Ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes elem, viszont azt gondolom, hogy visszautal oda, hogy több archetípusnak a megtestesítője is, és ezek egyiket tulajdonképpen a férfi, aki nem kér bocsánatot, nem mutatja ki az érzelmeit, aki kemény, aki odáll, aki iszik, stb., aki vadászik, és ugye jönnek ezek a motivumok a regényeiből. Valóban tudatosan építette a mítoszát. Az 1961-es öngyilkossága után az utolsó felesége Mary Wells is építette az ő mítoszát, és a fia, Patrick Hemingway pedig átvette a teljes életmű gondozását. Ők mind hozzájárultak ahhoz, hogy Hemingway tulajdonképpen manapság egy popkulturális ikonná válhatott. Itt jön ki annak a problematikája, és nyugodtan nevezhetjük problematikának, hogy valóban a legtöbb ember ismeri Hemingway nevét, de lehet, hogy nem olvasott tőle semmit, és nem is olvasna tőle semmit. Szerintem ez kicsit annak köszönhető, hogy ez a mítosz ránőtt az íróra. A másik pedig az, hogy azért, hogyha megnézzük Hemingway témáit, a bikaviadalokat, a háborút, az afrikai vadászatokat, ezek mind-mind olyan motívumok, amik manapság már azért meglehetősen megkérdőjelezhetőek. Etikai, erkölcsi szempontból teljesen mindegy, honnan közelítjük a kérdést, és ugyanúgy megkérdőjelezhető az, hogy ő a műveiben tökéletesen mellőzte a nőket és a nők szerepét. Most ez a mai gondolkodásmódban én azt gondolom, hogy alapvetően nem fér bele, és lehetséges, hogy egy fülszöveget elolvasva nem lesz az embereknek motiváció arra, hogy ezt elolvassa, és akkor még pluszba bejön a képbe az, amit te is mondtál, 16-18 éves tinédzserekre ráerőltetik az öreg halász és a tengert. Pontosan az a mű, amit azt gondolom, hogy nem lehet 16-17 évesen. Amíg az embert nem tépázta meg egy kicsit az élet, amíg nem kellett valóban kiállnia önmagáért, addig nem biztos, hogy az a regény alapvetően élvezhető lesz, és nem azért, mert halászról és halakról szól.
Egészen kemény gyerekkora van, az édesapja és az anyja között nagyon sok a konfliktus, ezért édesapa nagyon sokat jár sátorozni, ki a természetbe halászni, nyilván innen eredhetnek ezek a motivumok is. Az édesanyját kimondhatjuk gyűlöli haláláig, el sem megy a temetésére az anyjának, mert azt gondolja, hogy az édesapja ezért lett öngyilkos, tehát az édesanyja miatt. Majd 18 évesen az első világháborúban szerelmes lesz egy nővérbe, Agnes von Kurowskiba, aki nagyon csúnyán végül is kikosarazza.
Egy levélben ráadásul.
Egy levélben, tehát ha jól tudom, másfél évig talán együtt vannak, úgy volt, hogy követi Hemingway-t Amerikába, és egyszer csak egy levélben szakít vele, mert úgy dönt, hogy inkább mégis csak egy olasz tisztet választ. Szóval van itt egy író, akinek ekkora csalódása van a nőkkel. Talán már érthetőbb, hogy a nők miért szorulnak ki a regényeiből, és ennek alapján születik meg ugye a búcsú a fegyverektől.
Így van. Jó 10 évet várt Hemingway az élmény után, hogy ezt meg tudja írni, és hogy ez le tudjon ülepedni benne. És hozzá kell tenni azt is, hogy a búcsú a fegyverektől számtalan irodalomkritikus szerint tulajdonképpen az egyetlen regény, amit Hemingway életében írt. Minden mást a legtöbben felduzzasztott novellának tartanak. Megint csak visszautalnék oda, amit ugye Gertrude Stein mondott neki, hogy nagyíró nem lesz legenda nélkül, és tulajdonképpen ő azzal próbált erre a legendára egy kicsit rájátszani, hogy ő valóban ott volt mindenhol, amiről írt, és soha nem írt arról, ahol, amit nem látott a saját szemével. Ezt egyébként számtalan kritikában ki is jelenti, hogy ő nem tartja semmire a fikciós írókat. Ugye a búcsú fegyvertőnek a nagyon nagy jelentősége még ezen kívül, amiről beszéltünk is korábban, hogy valóban ez volt az első olyan regény, ami őszintén írt az első világháború borzalmairól, és ahogy például mondjuk a Nyugaton a helyzet változatlan foglalkozott azzal, hogy mi a hatalom szerepe egy háborúban, Hemingway ezt abszolút elveti. Tehát őt egyetlen egy dolog érdekli, az adott ember, az adott személy a háborúban. Kevés olyan regény született, ami egy békevágyó ember háborúban betöltött szerepét ilyen egyszerű módszerekkel tudja érzékeltetni, mint a búcsú a fegyverektől.
Egész picit a tartalomról beszélünk azoknak, akik esetleg nem olvasták, hogy meghozzuk még jobban a kedvet. Ugye azt mondtuk, hogy az ő saját személyes életébe visszaköszönnek elemek, például a főszereplő.
Főszereplő megsebesül az olasz fronton, egy kórházba kerül repeszekkel a lábában, pontosan ugye, hogy Hemingway, és Hemingway lábából nagyjából 200 repeszt operáltak akkor ki, és ugye egy barátságot köt többek között egy orvos, illetve egy ápolónővel pedig ugye egymásba szeretnek. Ez tulajdonképpen abszolút ugye az Agnes von Kurowskival kötött kapcsolatából merít ez a szál, és ugye ezt követően pedig egy, hát a végét nem akarom elszpoilerezni nyilván, de egy elképesztő tragikum maga a regény. És igazából miután Hemingway apja, Clarence Hemingway pont a regény újraírása közben lett öngyilkos, ezért jelenik meg ennyire hangsúlyosan a halálmotívum is a regény második felében. Azt gondolom egyébként, hogy nem csak a szerelemben, hanem ugye a halál megélésében is. Megint csak az önéletrajzi kötődés, Hemingway mindig közel volt a halálhoz. Egy ember, hogyha keresi azt, hogy háborúba mehessen, keresi azt, hogy harcolhasson, keresi a vadállatok társaságát a szavannán, ami ugye szintén nem egy veszélytelen küldetés, és akkor a bikaviadalokról még nem is beszéltünk, hiszen ő is számtalanszor lement az arénába a bikák közé. A másik pedig a szerelem, ugye említetted, hogy 4 felesége volt, ő a szerelmet is. Azt gondolom, hogy 200%-on élte meg egész életében, tehát számtalan plátói szerelme volt, szeretői voltak, Marlene Dietrich többek között egy nagyon nagy plátói szerelme. Mind a két végletet, amit ebben a regényben ábrázol, az életében is megélte, és pontosan ezért gondolom azt, hogy ezzel a hitelességgel, amivel ő ezt megírta, ezzel kevesen tudtak volna ilyen regényt kanyarintani.
Fitzgerald mondja róla, hogy Hemingway akárhányszor alkot egy nagy művet, elfogyaszt egy feleséget, és mellé jó néhány szeretőt. Igen, ott van például az Ősz Velencében című mű, ami Hemingway utolsó szerelméről szól, szerelmes lesz egy 18 éves kislányba, úgyhogy közben a negyedik feleségét fogyasztja.
Így van. Azért is jó az a regény, mert azt gondolom, hogy Hemingway lelkének a végtelen bonyolultságára egy nagyon-nagyon-nagyon jó magyarázatot tud adni, mert furcsa ezt mondani egy olyan íróra, aki tulajdonképpen egész életében a kiállásért és a bátorságért és a férfiasságért harcolt, és ennek a megtestesítője volt, hogy mindig olyan érzésem volt vele kapcsolatban, mint hogyha menekülne. Mint hogyha menekülne önmaga elől, mint ha menekülne olyan élmények elől, amik gyerekkorában érték, és mint hogyha azért válhatott volna a végén ilyen emberi. Nyilván lélektani oldalról nem fogjuk most megfejteni, sokkal-sokkal bonyolultabb ez ennél, és nem lehet két mondattal intézni semmilyen szempontból sem, de mindig volt bennem egy ilyen érzés vele kapcsolatban. Tehát ő soha nem ment el úgy háborúba, hogy behívó jött, és arra válaszként ment el. Ő önként jelentkezett a háborúba. Ő minden veszélynek önként elébe ment, és furcsa ezt kimondani, de a halállal ugyanígy volt.
Jöjjön a második kiválasztott főmű, ami hát mi más lehet, mint az öreg halász és a
mint
tenger.
Az öreg halász és a tenger, így van. Ez az a mű, ami egyrészt megfogalmaz egy olyan univerzális emberi érzelmet, amivel gyakorlatilag mindannyian szembesülünk majd életünk során, nem 16-17 éves korban, vagyis vagyunk annyiban, hogy jó esetben nem 16-17 éves korban, ezért sem tartom feltétlenül jó ötletnek, hogy tínédzser korban olvastassuk ezt a regényt, mert valószínűleg egy életre elveszi az ember kedvét Hemingway-től. Az öreg halász és a tenger betetőzte tulajdonképpen Hemingway pályafutását, minden lehetséges díjat elhozott.
De közben izgalmas, hogy ugye ő azért már akkor elmúlik 50 éves, így amikor van. Megírja, majdnem 10 éve nem tud jót írni, szenved, küzd, és ezután jön neki el az irodalmi Nobel-díj az öreg halász miatt, amit igazából már hosszú évek óta vár, és talán már nem is tudja igazán értékelni.
Így van. Pont Stockholmban nem tudott eljutni az irodalmi Nobel-díj átvételekor, hiszen hiszen akkor feküdt kórházban a bizonyos két repülőgép szerencsétlensége után. Van egy nagyon-nagyon érdekes videó egyébként a YouTube-on megtalálható, ahol Hemingway felolvassa a köszönő beszédét, látszik egy csepphely a fején, a homlokán, és látszik, hogy a földre leterített papírokról olvassa fel a szöveget, mert nem tud már egyszerűen szavakat képezni a baleset utózöngéje miatt. Tehát az öregház és a tenger kapcsán azt gondolom, mindenki várta azt, hogy ez egy óriási siker lesz. William Faulknertől John Steinbeck, akik rengetegen azt mondták, hogy ez nem csak Hemingway legjobbja, ez bármelyikünk legjobbja lett volna, és megint csak számtalan motívum ott van ebben a regényben. Azt gondolom, hogy ez egy vágyódás tulajdonképpen Hemingway részéről, hiszen ő azért a főhőseivel nagyon-nagyon mostohán bán. Nagyon kevés olyan főhőse volt, akit a végén nem ért utol a halál, megint csak ugye a halál motívum. Na most az öreg halász Santiago az, és most nem hiszem, hogy túlságosan nagyot fogok spoilerezni ezzel, akinek kvázi megkegyelmez az író a végén, és egy hihetetlenül idillikus, végkifejletbe fordul ez az egyébként nyúlfarnyi méretű kisregény, és azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen Hemingway megfogalmazta a saját vágyát, hogy ő maga hogy akarna az életét lezárni mindazok után, amiken keresztül ment, és ne felejtsük el azt sem, ha már a motivumoknál tartunk, hogy ez a regény tulajdonképpen szembenézés az öregkorral, szembenézés az elmúlással, hiszen itt az öreg halász az, aki még egyszer utoljára csak azért is kimegy, mert meg kell, hogy tegye, de ugyanakkor a tengert, a halat, a cápákat, akikkel találkozik, mindenkit végtelenül tisztel, és majdnem, hogy bocsánatot kér a haltó, hogy meg kell ölnie, mert tudja, hogy az ő kapcsolatukon múlik az élet.
Én azt éreztem ebben a műben, hogy nem is másoknak akar bizonyítani, ami napjaink egyik
kizárólag önmagának.
Nem kizárólag.
És ez a legfontosabb. Egyébként ez megint csak egy nagyon-nagyon fontos önismereti üzenet, hogy mennyire befolyásol minket az, hogy a környezetünk mit gondol rólunk, és itt van egy több mint 60 éves kisregény, ami világosan megmondja azt, hogy ha te önmagaddal el tudsz számolni, és a saját lelkiismeretet tiszta, akkor te nyertél. Mindegy, hogy azt a halat hazavitted, vagy hazafelé felfalták a cápák.
És a harmadik, amit kiválasztottunk, most furcsa mód nem egy regényt, bár ugye az elején mondtad is, hogy talán a búcsúfegyverektől az egyetlen igazi klasszikus értelembe vett regénye. Nagyon ajánljuk, hogy olvassátok Hemingway novelláit, és ebből konkrétan egyet kiválasztottunk.
Ez a Kilimandzsáró hava lenne, ami egyébként az 1930-as évek elején Afrikában eltöltött szafariának a kapcsán született, akkor Hemingway egy elefánt hangya csípéséből kapott, ha jól emlékszem, akkor egy vérhast, nem akarok butaságot mondani, és amikor a Nairobiban lévő kórházba szállította a repülőgép, akkor meglátta a Kilimandzsáró havas csúcsát, és tulajdonképpen ez ihlette meg ezt a novellát, megint csak halálmotívum, de én azt gondolom, hogy ennél csodálatosabban a halált kevesen fogták meg, mint Hemingway ebben a műben, és talán egyetlen olyan műve sincs, ami ilyen szinten kemény és egyértelmű áthallásokat tartalmaz a saját életével kapcsolatban. Hemingwayről tudni kell azt, hogy ugye megint csak a férfi motívum, hogy ő azért nem szívesen beszélt a hibáiról. Tehát ő nem szerette a kritikát, nem szerette a rossz kritikát, ugyanakkor a túlságosan tömjénező kritikát sem. Önmagáról, ön az saját életének a gyarlóságairól nagyon-nagyon keveset beszélt. A Kilimandzsáró hava és a Kilimandzsáró havában lévő haldokló ember visszaemlékezései azok, amiben mintha önmagát is egy kicsit elszámoltatná azzal kapcsolatban, hogy mik voltak az életében azok, amiket elrontott, amiket újraélne, újra csinálna. És a novelláiban tudta legtökéletesebben letisztázni azt, hogy mi az ő írói hitvallása. Nagyon-nagyon érdekes nála megfigyelni, hogy a párbeszédekben mindig körülír bizonyos dolgokat. Visszautalnék oda, amire az elején beszéltünk, hogy nem nyilatkoztat ki didaktikusan. Ráhagyja az olvasóra, munkát ad az olvasónak. És ez nagyon fontos, mert volt egy nagyon híres mondása, hogy minden, amit az olvasáshoz hozott, az önmagából táplálkozik. És ezt meghagyja az olvasónak. És ez egy, azt gondolom, hogy kevés írót találni, aki ilyen szinten tiszteli azt, akinek ír.
Olvassátok el mindenképpen, ha más nem csak a Kilimandzsáró havát, nekem az egyik kedvenc novellám tőle. Ugye említettük, hogy az öreg halász és a tenger már azért az 50-es évei után készült, amikor már azért kezdett a depressziója elég mélyre menni, amikor már nagyon várta a díjat, de nem kapta, már talán nem is tudta értékelni a Nobel-díjat, és hogy ehhez mérten egy egészen tragikus utolsó évek azok, amiket ő megélt, Méri ráadásul mellette, ugye a felesége.
Így van, jó, hogy ezt felhoztad egyébként, mert nagyon sokszor beszélünk mindig arról, hogy mekkora író volt, és ő hogy élte meg az életét. Nagyon fontos lenne arról is említést tenni, hogy azok a feleségek, akik mellette voltak, azok a nők, akik mellette voltak, ők hogy élték meg azt, hogy egy ilyen emberrel élnek együtt. És szó sem volt, hogy én elítéljem Hemingwayt, de kétségtelen tény, hogy a felesége a haláláig mellette volt, a haláláig gondozta. Többször beszélt el az öngyilkosságról, miközben a varázspuska már a kezében volt. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy Hemingway életének a nagy részét, de legalább 30 évet majdnem Kubában töltötte, ami éppen akkor állította fel a saját kommunista rezsimjét, ugye Fidel Castro vezetésével, akik egyébként számtalanszor haláztak együtt, Castro és Hemingway, és nagyon jóban voltak, és Castro egyébként egy 2003-as dokumentumfilmben is mondta, hogy az egyetlen amerikai, akit valóban tisztel, az Ernest Hemingway volt, azért ez sem egy kis dolog, és és nekik el kell gyakorlatilag menekülniük Kubából, amikor forrongani kezdett 59 táján, és a Hemingwayt nagyon-nagyon megviselte. Nem tetszett neki az, amerre a világ elindult. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy magán hordozta azt a rengeteg sebesülést, ami ugye ezzel a bizonyos repülőgép szerencsétlenséggel történt, hiszen csigolyatörés, bordatörések, bezúzódott a koponyája, megrepett a lépe, a mája, és gyakorlatilag ott kezdődött az a fejsülése után, hogy nem találta a szavakat. És ahogy beszéltünk is róla, egy olyan író, aki a szavakból élt egész életében, aki tudatosan készült 15 éves kora óta arra, hogy a szavakból éljen, ha nem találja a szavakat, akkor nagyon nehéz onnantól a folytatás.
Órákig el tudnánk beszélgetni Hemingwayről, abban biztos vagyok, de talán bízzuk a hallgatókra azt, hogy ezek után inkább olvassanak ők minél többet az életéről is Hemingwaynek.
És a műveiről is.
És a műveiről is. Én nagyon köszönöm, Krisztián, megint, hogy itt voltál, fantasztikus vagy. Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Bátyai Évi, a Barátok közt színésznője mesél nekünk. Évi, mi a te kedvenc könyved?
Az én egyik kedvenc könyvem az Arthur Miller drámakötete. Ebben a drámakötetben benne van a Szellemi boszorkányok, a közjátékvisében, a Pillantás a hídról, az Édesfiaim, az Ügynök halála és a Bűnbeesés után.
Ha egyet kell választani ezek közül, melyik lenne az?
Nem is tudnék így egyet választani, mert mindegyik nagyon fontos valamiért, de hogyha mondjuk így mégis zsugorítsa a keresést, akkor a Szellemi boszorkányok, a Pillantásaidról és a Bűnbeesés után.
Miért jó egyáltalán drámát olvasni, mit gondolsz?
Igazából szerintem az emberek ott ijednek meg a drámaolvasást, hogy meghallják a szót, hogy dráma, és ugye egyből oda kerül a negatív előjel, holott, hogy a dráma az nem ezt jelzi. Illetve nagyon sokan magát a színházat egy-egy könyv vagy dráma elolvasására kötelező olvasmány kiváltására használják eleve. Nekem mégis azért lett az egyik kedvencem, mert azért minden írónak van egy fő vonal, amin megy. És Arthur Millernél is ez van, és ez nekem nagyon megtetszett, az a fő gondolat, amin ő az összes drámáját felépíti. Szerintem nagyon érdekes lenne, ha mindenki elolvasná az adott drámát, amire éppen megy a színházba előre, hogy neki mit mond. Mert nyilván, amikor már a színpadon látja, abban már benne van a rendező koncepciója, a színészeknek a saját világlátásuk, a saját személyiségük. Tehát óhatatlanul már kapunk egy többet, egy csomagot, de szerintem, hogyha előre elolvassuk, akkor az egy érdekesebb dolog úgy.
Én visszakanyarodnék oda, hogy azt mondtad, hogy van egy fő gondolat. Mi Millernél ez a fő gondolat?
Millernek van egy kis regénye, a Gyújtópont, és ebben hangzik el az a mondat, hogy a körülmények teremtenek minket, de mi többek vagyunk a körülményeinknél. És igazából ez az összes művében ott van. Mindig a társadalom és az egyén áll szembe, és ugye mindig ott van a család. Igazából az, hogy mondjuk a főhős éli az életét valahogy, elfolytásokkal, titkolózásokkal, és hogy egyszer csak eljön az a pont, amikor neki el kell döntenie, hogy vagy él tovább így ebben az elfolytásban, titkolózásban, viszont akkor most már tényleg egy vegetáció lesz az ő élete, és örök boldogtalanság, vagy bevállalja a tettét, és vállaljon a következményeit, ami Millernél a legtöbbször, mivel ő a tragédiát tartja a legtökéletesebbnek, negatív kimenetelű, de mégis katarzist okoz, és ezáltal az olvasót ugye feltölti, megkönnyebbül, és szerintem egy nagyon jó élmény.
Szerinted a drámaolvasás az nem egy ilyen magasabb szintű olvasás? Azért lehet, hogy sokan azért ijednek meg tőle, mert például verseket is nehezebb olvasni a szerkezet miatt.
Való igaz, hogy rá kell állni az agynak és a szemnek, amikor elkezdünk egy drámát olvasni, eleve más formában van leírva, tehát ugye mindig ott a szereplő, és az instrukciók, amiket nagyon sokszor, ha olvasok, akkor szinte fölösleges elolvasom, és hol van a szék, hol van a fotel, mert nagyon sok drámaíró, ugye magát a teret is mindig kőkeményen lefixálja. De szerintem ez ijesztőbb annál, mint ami valójában. Tehát egyszerűen csak nem szoktuk meg, hogy drámát olvasunk. Vagy talán általános iskolában, és főleg középiskolában ideje korán elolvastatnak velünk olyan drámákat, amiből egy szót nem értünk sehogy, és azért utána egy ilyen elutasítás lesz feléjük.
Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy elég korán találkozunk az iskolában vele, és hogy lehet, hogy akkor ez tényleg korai egy drámával szembesülni. Színpadon játszottál már Millert?
Sajnos nem. Nagyon szeretnék. Ettől függetlenül viszont nem szerepálmom. Tehát azért Millernek a központjában általában férfi alakok vannak. Mindig vannak nők és nagyon jó kis szerepek. Mondjuk a Szellemi boszorkányban ott azért a csajoké a főszerep. de azért nála a férfi szereplők az összetettebbek, ettől függetlenül nagyon örülnék neki, ha játszhatnám.
Te mikor szerettél bele ennyire Millerbe? Mikor találkoztál vele?
Én 2011-ben írtam a színész egy minősítésemhez a szakdolgozatomat, és pont ezen gondolkodtam tegnap, hogy miért őt választottam, nem emlékszem. Én valószínűleg, hogy a drámatörténelmet, hogy tanultam, valamiért ráesett a választásom, és hogy egyre többet kezdtem tőle olvasni, úgy szerettem bele, illetve hogy valahogy annyira eltalált, annyira gondolat és tett ébresztőek voltak a drámái, hogy ezért lett valójában életem egyik nagy könyve.
Volt még olyan olvasmányélmény, ami így az életednek egy pontján jött, és akár megváltoztatta az életedet?
Hát ha nem is megváltoztatta, de rendkívül feldobta, amikor először nem sikerült a színművészeti főiskolán a harmadrosta, és teljes padlófogást, tehát nagyon-nagyon nem jól viseltem, és Márkeznek a 100 év magányával akkor találkoztam, és valahogy annyira, nem kapcsolódott semennyire ez az élethelyzethez, de annyira kirántott ez a felnőtt mese az egészből, hogy az is számomra egy ilyen nagyon fontos regény.
Szerinted miért jó olvasni, azon kívül, hogy most már megbeszéltünk két olyan pillanatot is az életedből, amikor tulajdonképpen megváltoztatta, vagy legalábbis kilendített egy állapotból egy-egy olvasmány, és nagyon jó címeket is említettél, de hogy meg tudod-e fogalmazni, miért jó olvasni szerinted, vagy neked miért jó?
Én például nagyon szeretek elalvás előtt olvasni, én akkor nyugodtan alszom, tehát akkor leállnak a gondolataim, és nem az van, hogy becsukom a szemet, és így járnak-járnak, hanem tényleg kisimítja a gondolataimat, és utána nagyon jól tudok aludni.
Szórakozásból, és nem éppen szerepre készül, olvasol, leveszel valamit a polcról, akkor mihez nyúlsz? Drámákon kívül?
Legutóbb Ugron Zsolnát olvastam, az ő két könyvét, és először a második részt kaptam meg, és aztán gyorsan megvettem az elsőt. De egyébként, mint kisgyermekes anyuka, az elmúlt időben gyermeknevelési könyveket olvastam, és egyszer csak azt éreztem, hogy na most volt elég, most már vissza a való életbe, és végre újra szép irodalmat.
És Ugron Zsolna milyen volt? Mesélj nekünk róla, őt sem nagyon hoztuk még be a podcastben, nem beszéltünk róla, úgyhogy akkor itt az ideje.
Igen, az Erdélyi Menyegzőt olvastam tőle, illetve az Úri Lányok Erdélyben. Nagyon jó történelmi regények, női szemszögből, és nekem azt tetszik, hogy tényleg annak a korszaknak, ugye leírja nyilván a történelmi alapvetéseit, tényeit, de hogy egy nő valójában hogy érezte magát akkor? Hogy érezte magát, hogy tizenévesen férjhez adták, egy olyan férfi az, aki ez semmi köze, hogy ott azon belül a házasság, hogy működött, akár átváltozott barátsága. Tehát, hogy ez szerintem nagyon érdekes, főleg női történelmi regénynek gondolom, de férfiak is olvassák bátran.
Nagyon jó címeket kaptunk tőled, baromi izgalmas volt, és nem csak Millert fogunk ezek után szerintem olvasni, hanem még akár a 100 év magányt, illetve Ugron Zsolnát is olvassunk majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Miért érdemes olvasni? Szerintem borzasztó egyszerű. Az vagy, amit olvasol. Lévai Balázs vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast szabadosággal.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is.
Ezen a héten Péter Figergely A golyó, amely megölte Puskint című regényét hoztam nektek. Nagyon érdekes és fordulatos családregény. Érdekes, hogy végig egy szerelmes fiú szemén keresztül ismerjük meg a történetet, hiszen ő a mesélő. A regény mágikus erővel jeleníti meg a 20. és a 21. század Kelet-Európáját, ahol újra elevenednek a szenvedély, a gyűlölet, a barátság és az árulás ősi történetei. Ebben a regényben mindenki a múltban él, és gyönyörűen megmutatja, hogy ez bizony milyen veszélyeket jelent. De a döntések vagy a nem döntések súlyáról is szól a regény, hogy mennyire agyonnyomhatja az életünket egy-egy rosszul meghozott döntés. Például az anya döntése, hogy nem hagyja ott még idejében zsarnok férjét és cserébe elveszíti fiát. De megismerhetjük a fiú történetét is, aki rosszul dönt féltékeny és kicsi narcisztikus társával kapcsolatban, még mielőtt összeházasodnának és családot alapítanának, itt sorsuk aztán egészen megdöbbentő fordulatot vesz. De szól még a gyász feldolgozhatatlanságáról is, és a rosszul feldolgozásának hatásáról. Nagyon sok szereplő sorsát követjük végig ebben a családregényben, akik ugyan nem mind lettek a kedvenc karaktereim, sőt, sokan közülük bevallom kifejezetten dühítő és önsorsrontó karakterek, ugyanakkor mindegyiküktől lehet tanulni, és izgalmas volt, hogy kinek hogyan alakul az élete. Szóval, ha rám hallgattok, elolvassátok. Tehát még egyszer, Péter Figergely, A golyó, amely megölte Puskint. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 41. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabados Ágit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.